Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kántor Viola. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást. Presser Gábor egy grandiózus koncertsorozatra készül 2027. januárjában, amikor 8 estén át a Kongresszusi Központban az életműve nagy részének legismertebb dalait is hallhatják a rajongók. Az Inforádió Arena című műsorában az előadó művészt Kocsonya Zoltán kérdezte.
Amikor én ezt végig gondoltam, akkor két olyan engem régóta gyötrő gondolat volt, amit nem akartam így tovább hesegetni magam, és azt akartam, hogy igen vagy nem, ezt el kéne dönteni, hogy már nagyon-nagyon régóta gondolkodom azon, hogy lehetne olyan koncertet játszani, ahol nem kapnék olyan levelet utána, hogy jaj, de szép volt, és nagyon köszönjük, de miért nem tetszett eljátszani a gyöngycsajulában, mit tudom én, és akkor ülsz ott, és nézed, hogy megdicsérnek, és közben meg egy hiányérzetről beszélnek, és soha az életben ilyen nem lesz. Igen. Hogy el tudsz játszani mindent, olyan dalt, amit valaki szeretne a nézőtérről hallani. Persze. Ugye nekünk volt erre egy kísérletünk az LGT-vel, hogy szerettünk volna 2013-ban, amikor is az utolsó aréna koncertjeink voltak, akkor szerettünk volna valójában egy nagyon hosszú koncertet csinálni. Ugye, alapvetően az LGT koncertek nagyon hosszúak voltak, 3 órán felüliek, és mi azt találtuk ki a Tomival, és a többiek is belementek azon, hogy mi lenne, hogyha játszanánk egy ilyen 5-6 órás maratont. Mert hogy hallottunk róla, hogy azért ilyen előfordult már a világon, és akkor egy ilyen után már senki nem fogja azt írni, hogy nagyon tetszett ez a koncert, ami 6 óra volt, de miért nem játszottátok az álomarculányt, mert akkor már tényleg az már vicc. De a koncertrendezők hallani nem akartak erről, úgyhogy a végén persze visszakozott.
De most ugye azt mondod, hogy akkor ne legyen egy hiányérzet, hogy mi marad ki, de hát hogyha most a múltkorában, amikor legutóbb itt beszélgettünk ugyanebben a műsorban, akkor nagyjából úgy összeszámolgattuk, és ugye 700 vagy 700-nál több Presser dal van. Hát most itt van 3 különböző tematikájú est, mondjuk én azt satszolom, hogy a 20-25 dal fér bele egy estbe, hát ezt felszorozzuk 3-mal, ez még mindig csak 60-70 dal. Tehát azért itt is válogatni kell, és talán erős kézzel kell válogatni továbbra is.
Hát persze, csak tudod, nem csak úgy van, hogy valaki föláll a koncert végén, és azt mondja a barátainak, hogy fú, nagyon jó volt, de milyen kár, hogy ezt vagy azt nem játszott el, és akkor ők is mondanak egy-két dalcímet, hanem ez azért a zenészekben is ott notoz kell. Hogy nem tudtuk eljátszani, és akkor tudod, az öltözőben legalább 10 dalcím elhangzik, hogy fú, azt azért annyira jó lett volna. Tehát ez egy ilyen visszatérő gyötrelem, hogy eleve a koncert műsor összeállítása, az komolyan egy gyötrelem, mert az orán úgy mondja, hogy vannak kihagyhatatlan dalok. Tehát van dalok, lehet, hogy csak 3, lehet, hogy 6, amiket nem szabad kihagyni egy koncerten, akkor ezek már eleve benne vannak, és akkor jönnek a te álmaid, hogy ezt a dalt így játszanám el, ezt a dalt, hogy elővenni egy nagyon régi dalt, hogy hogyan játsszuk mi, ezzel a zenész csapattal, ebben a fölállásban, ebben a hangszerelésben, akkor úgy elkezdenek ezek a vágyak olyan kicsiben teljesülni, hogy na jó, megoldottunk már 2 dalt, amit úgy nagyon szerettünk volna, de nekünk is ott maradt 20. Meg nem is olyan régen voltak olyan turnék, hogy mi játszottunk egy héten nem csak mondjuk 6-ot, mert 6 este van, hanem 3-szor délután.
Presser Gábor zeneszerzőt, előadó művészt hallották. Új korszak kezdődhet a magyar cirkuszművészetben. Az új tervek szerint betiltják a vadállatok cirkuszi szerepeltetését Magyarországon. Ezzel az Európai Unióban utolsóként lezárulna ez a gyakorlat. Az elképzelést a Fővárosi Nagy Cirkusz és a Magyar Nemzeti Cirkusz is támogatja, Rozgonyi Ádám összeállítása.
Az Európai Unióban utolsóként Magyarországon is betiltják az elefántok, úszólábúak, nagymacskák és főemlősök cirkuszi szerepeltetését. Ezt mondta a Magyar Hangnak parlamenti bizottsági meghallgatása után Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter hozzátette, az intézkedés hatályba léptetésével megvárják a most már futó idei cirkuszi szezont, mert nem szeretnének egyetlen cirkuszt sem kellemetlen helyzetbe hozni. A Magyar Nemzeti Cirkusz támogatja a vadállatok szerepeltetésének betiltását, jelentette ki az Inforádióban ifjabb Richter József cirkuszigazgató.
Az általam vezetett intézmény a Magyar Nemzeti Cirkuszban 4 évvel ezelőtt ezt a döntést mi már önszántunkból meghoztuk, tehát kivontuk a vadállatokat a cirkusz porondjáról, az elefántokat, zsiráfokat, tigriseket, oroszlánokat, és pont ebből a célból hoztam létre a nagykörösi Richter Safari Parkot, ahol egy 40 hektáros területen kialakítottuk a megfelelő körülményeket az állatok tartására.
Ifjabb Richter József hozzátette, az elmúlt években arra is törekedtek, hogy bebizonyítsák, a cirkuszi környezetben is garantálhatók a megfelelő életkörülmények az állatok számára.
Legyen az egy kutya vagy egy elefánt, mégis én úgy látom, hogy a világ változik, és fel kell venni a ritmust az élettel. A cirkusz szakmát egy picit megvédeném azzal, hogy az elmúlt 20 évben a cirkusz nem arról szólt, hogy a tigris átugorjon a tüzes karikán, vagy hogy az elefánt, nem tudom, egy lábon álljon, hanem az elmúlt időszakban bemutattuk az állatoknak a szépségét, a kapcsolatot az emberek és állatok között, tehát ez az egész megváltozott már. És amióta a Nemzeti Cirkuszban meghoztuk ezt a döntést, hogy kivontuk a cirkuszi állatokat, a vadállatokat a porondról, azóta nagyon sok magyar utazó cirkusz követte a példánkat, úgyhogy igazából ez a vadállat kérdése megoldódni látszik Magyarországon, és hála a Safari Park van is egy hely, ahova ezeket az állatokat el lehet helyezni.
A Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója azt is elmondta, hogy jelenleg Magyarországon még cirkuszi porondon fellépő indiai elefántot, Szandrát a Richter Safari Park nagy örömmel fogadná, és biztosítaná számára megfelelő elhelyezést, amint erről az állat jelenlegi gondviselőjével megállapodnak.
Egri József életművéről ad átfogó képet a Balatonfüredi Vasari Galériában megrendezett Lebegés a fénytérben című tárlat, amely a többi között bemutatja a festőművész egyedi látásmódját és a fényhez való különleges viszonyát. Rozganyi Ádám kérdezte Sipos Anna művészettörténészt, a kiállítás kurátorát.
Miben látja ennek az összeállításnak most a jelentőségét?
Ugye a kiállítás anyaga egy magángyűjtemény anyagából áll össze, tehát tulajdonképpen csak a rezoár gyűjtemény anyaga került bemutatásra, viszont ez egy ma már több mint 80 darab egri művet ápoló gyűjtemény, úgyhogy igazából lehetőség volt a teljes életművet bemutatni ebben a kiállításban, tehát egészen a kezdeti első próbálkozásokon túl az útkeresési időszaka, majd a balatoni letelepedés után született Balaton környéki tájakat ábrázoló képek is láthatóak a kiállításon.
Kortársai munkáiból is merítkezett festőművész, illetve a tájból is?
Tulajdonképpen az a helyzet, hogy inkább az ő életművének az első felére, tehát az első világháborúig tartó időszakára jellemző az, hogy őre más festők, nagy festők hatással lettek volna. Főleg a francia festőkre kell gondolnunk, a posztimpressionistákra, Cézanne, Van Gogh, Gauguin alakja, aki saját bevallása szerint is nagy hatást gyakorolt rá, a későbbiekben pedig igazából a Balaton mellé kerülve ő egy nagyon egyedi, sajátos formanyelvet tudott kialakítani. A 20-as évek elején még a kubizmusnak a hatása az azért érezhető az ő képein, viszont expresszionistaként értékelik, de amikor Egrinek a festészetéről beszélünk, nem a német expresszionistákra kell gondolnunk, tehát nem élénk színekre, széles ecsetvonásokra, hanem az ő expresszionizmusa tulajdonképpen a képek érzelmi töltéséből fakad. Tehát, hogy ezek a művek egyfajta hangulatot képesek generálni a szemlélőben.
Tehát nem a tárgyak, tájak, embereknek a fotorealisztikus ábrázolására kell gondolni, hanem az érzelmek, hangulatok motivált a ábrázolásra.
Igen, illetve egy másik elem az ő művészet filozófiájában, hogy nyilván a tájat ábrázolja, viszont a tájat a saját szubjektumán keresztül. Nyilván, ahogy ön is mondta, nem a fotografikus hűséggel való megjelenítés a lényeg, hanem ő úgy fogalmazott, hogy ő azt festi, amit a táj láttat vele. Tehát, hogy teljesen a saját benyomásain keresztül szűri át a látványt, és egy teljesen egyedi látásmódot alakít ki. Ez tulajdonképpen a kortárs magyar festőművészekre igaz ebben az időszakban. Egri pályájának a csúcspontja a két világháború közé tehető, tehát a modern festészet egyik fontos alakja hazánkban.
Nem túlzás azt mondani, hogy a festőművész munkáit hát festői környezetben csodálhatják meg az érdeklődők.
Igen, abszolút így igaz. Egy nagyon méltó helyszín a Balatonfüredi Vasszari Galéria, ahol hát közvetlenül a Balatonparton tekinthetők meg az alkotások. A Vasszari Galériának a különlegessége, hogy Vasszari János festőművész nagybátyja Vasszari Kolos építette ezt a házat, aki egyébként kortársa volt Egrinek, bár különösebb baráti viszonyban nem álltak egymással, de ugyanahoz a festő generációhoz tartoztak tulajdonképpen.
Akkor érdemes a családi kirándulásokat úgy időzíteni, igazítani, hogy beleférjen akár ennek a tárlatnak a megtekintése is.
Igen, én azt gondolom, hogy akár egészen picik számára is élvezhető tud lenni, különösen azért, mert a galéria múzeumpedagógiai programmal is készül a kisebb korosztálynak, úgyhogy azt gondolom, hogy akár egy ilyen kis hétvégi kikapcsolódásnak is teljesen megfelel.
Sipos Anna művészettörténészt, a Lebegés a fénytérben című tárlat kurátorát hallották. Róma, Székesfehérvár és Székelyudvarhely után Budapestre érkezett Jankovics Marcell Biblia című kiállítása. A Hűvösvölgyi úti Pannonia stúdióban látható tárlatról Rozgonyi Ádám kérdezte a Kossuth díjas rajzfilmrendező özvegyét, Rubovszki Évát.
Marci készült egy több része, 13 részes sorozatot televízió számára, és ezt egy kanadai üzletember finanszírozta volna. Ennek elkészült az első epizódja, a teremtés, valóban 26 perc. És akkor a kanadai anyagi okok miatt nem folytatta, és ez torzóként itt maradt, mert a magyar államnak a 80-as években nem volt kedve a Bibliát finanszírozni, érthető okoknál fogva, és így ez torzó maradt. Most viszont ő ezt nagyon nehezen is fogadta el annak idején, mert rengeteg energiát és kutatást fektetett ebbe a filmbe, de hát készen lett, ugye az egész filmnek megvannak a forgatókönyvei, tehát ő tényleg nagyon komolyan csinálta. Nos, ez a 26 perc, ez így tehát torzó maradt, és én azóta, az elmúlt 5 évben azon munkálkodom, hogy a Marci életművét mindig is életben tartsam, és Tóth Norberttel, a kiállítás rendezőjével csináltuk meg az első kiállítást a Bibliából, ezt Rómában mutattuk be, a Kancellária palotában, ami vatikáni tulajdonban lévő épület. Szent év nyitó eseménye volt, nagyon sok egyházi ember is részt vett, tehát tulajdonképpen megméretődött a Marci Biblia filmje, mondhatnám úgy is, hogy egyházi körökben is. Egy rabbi szakértője is volt, tehát ezt a világot mondjuk a zsidó szemszögből is elfogadhatónak tartották. Szóval sajnos, hogy torzó marad, de ez a kiállítás sorozat, ez tulajdonképpen megkapja a méltó helyét, mert utána Székesfehérváron, majd Székelyudvarhelyen mutattuk be, és most Budapesten. Ami még egy nagyon fontos dolog, hogy a Pannonia stúdióban. Marci 1960-ban, dr. Matolcsi György volt akkor a stúdió vezetője, lépett be a Pannoniába fázisrajzoló gyakornokként. És egész élete ehhez az épülethez kötődik, és az utolsó filmjét, a Toldit is itt fejezte be a Pannoniában. Tehát nekünk ikonikus az épület, fontosnak tartjuk, és most az épület fenntartói pedig szeretnének egy kvázi animációs központot kiépíteni, éppen azért, mert itt dolgoztak ugye a nagyok, itt volt a magyar rajzfilm a csúcsán. Itt hozta a több száz nemzetközi díjat, ugye hát Marci filmje a Sisyphus 1975-ben Oscar nevezést kapott, 81-ben pedig Rófusz Ferenc megkapta az első magyar Oscar díjat, mert ugye rajzfilm kapta az első magyar Oscar díjat. Ezt is elfelejtik. Szóval a Pannónia Filmstúdiónak, a magyar rajzfilmnek ez egy nagyon fontos központja, és ezért is örülünk annak, hogy itt tudtuk bemutatni, vagy tudjuk bemutatni a kiállítást. Az érdekes dolog ugye, hogy egy mozgóképről kiállítást csinálni, ez egy furcsa ellentmondásnak tűnik, holott nem az, mert hiszen az állóképek azok majdnem jobban rögzülnek, és segítik a mozgóképnek a befogadását. És a Tóth Norbert azt mondja, hogy kiállításra csak eredeti rajzokat lehet tenni. Igaza van, és Marcinak az eredeti rajzai, forgatókönyvei és rajzai szerepelnek a kiállításon. Ez tehát a kiállításnak a témája.
Jankovics Marcell az egyébként hogyan gondolkodott arról, amit animációs filmekben megvalósított, rögzített? Mindig nagy szerepet kaptak a filmjeiben azok az alakok, teremtmények, legyenek azok állatok vagy emberek, amelyek folyamatosan változnak, átalakulnak egyik a másikból, mások az egyikből.
Mindig arra hivatkozott, ugye, hogy az orosz avantgárd mondta, hogy amikor két kép egymásra épül, akkor a közbülső stádium is értelmet kell, hogy kapjon, és jelentése legyen. És a Marci ebből indult ki, hogyha egy szerelmi történetben ugye két arcból két galamb lesz, akkor ugye ez a jelképé válik az esemény, amit most éppen ott látunk. Tehát megemeli és fölemeli, hogy ez jelképpé vált, mert annyira fontos. Ő a mitoszokkal foglalkozott, ugyanúgy, mint Joseph Campbell, aki ugye aztán a Csillagok háborújának lett a nagy atya, már szellemi atya, hogy ő is a mitoszokban látta mindig azt, ami a legfontosabb, aminek értéke van, amit tanul. Ugye ezt úgy mondják, hogy a mitoszok spirituális útmutató, mert hogy az, ami egyszer megtörtént és történetben olvashatjuk, az mindig érvényes ránk is, a minden napokban, mert örökérvényű a mítosz. És Marci ebből indult ki, hogy mindig megemelni a valóságot egy mitológikus helyzetbe, mert annak van mondani valója. És akkor ezek az átváltozásoknak, ha mindig a képkockánként nézzük, akkor mindig közbűső állomásnak is valamilyen jelentése van.
Egyébként sok olyan félbemaradt alkotás van még, amit publikálni lehet, be lehet mutatni?
Hát hogyne. Ugye mi Rómában, Székelyudvar helyen is, Székesfehérváron is három terem volt. Az Ember tragédiája, Biblia és a János vitéz. De most itt a Pannóniában csak a Biblia lesz, mert ugye a hely azért ez nem olyan bőséges, de ezt a három filmet csináltuk meg kiállításban, és vittük körbe. És előtte meg mondjuk még tudtunk kiállításokat csinálni Marci rajzaiból. Az Varsó, Prága, Pozsony, Bécsben volt egy ilyen roadshow kiállítás. Tehát Marcinak nagyon sok anyagát tudjuk kiállítás formájában is bemutatni, és a filmjeit meg ugye állandóan vetítik, és látom a jelentésekből, hogy azért nem felejtik el, és még a mondák a magyar történelemből is nézője van ennek a sorozatnak is. Tehát az Ember tragédiájáról tudom, hogy nagyon nagy siker, sőt vannak is közösségek, akik együtt nézik a filmet, és beszélnek róla, tehát ilyen társaságok alakulnak az Ember tragédiája köré, a film köré. Tehát én úgy látom, és ez megnyugvással tölt el, hogy valóban élő az ő hagyatéka.
Ez büszkeséggel is tölti el?
Az igazság, hogy én annak örülök, hogy ő remélem, hogy látja és tudja, hogy... Mert ő mindig félt attól, hogy megsemmisülnek a filmek, mert ugye a film az nem örök életű. Minden mű eltűnhet, minden mű elveszhet. És egyébként az, hogy a Filmarchívum a Rádú György vezetésével ugye rendszeresen digitalizálja a filmeket, egyébként a Művészeti Akadémiának a segítségével, ez egy nagyon fontos dolog, mert átmenti a legújabb technikába. Mikor ők csinálták ezeket a filmeket, akkor azok a filmanyagok levetíthetetlenek ma. Tehát ha nem digitalizálták volna ezeket a filmeket, nem lehetne eladni, nem lehetne forgalmazni. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy így nem vész el.
Jankovics Marcell Kossuth-díjas rajzfilmrendező özvegyét, Rubovszky Évát hallották. A jelenések könyvének látomásait bemutató apokalipszis ciklusok állnak a Szépművészeti Múzeum kiállításának középpontjában. A grafikai gyűjtemény Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállításának gerincét Dürer fametszet sorozatai alkotják, de felbukkannak Kondor Béla, Stedner Béla és Csohány Kálmán alkotásai is. Tatár Tíme a tárlat kurátorát, Bodnár Szilvia művészettörténészt kérdezte.
A választás nagyon egyszerű volt, ugyanis a Szépművészeti Múzeum gazdag grafikai gyűjteményében számos olyan grafikai sorozat megtalálható, amelyek az Új Szövetséget lezáró jelenések könyvét illusztrálják. Másrészt az apokalipszis nem egyedül az Új Szövetséget lezáró jelenések könyvének görög címe, hanem a köznyelvben katasztrófát, világégi romlást és végveszélyt is jelent, és a történelem során nagyon sokszor előtérbe került ez a téma, és sajnos napjainkban is sok fenyegetettség okozza azt, hogy időszerűvé válik időről időre az apokalipszis, és ez így van ma is.
A kiállítás gerincét Albrecht Dürer sorozata adja, de nem csak ő szerepel a tárlaton. Ki mindenki milyen művekkel van lesz jelen a szépművészetiben?
Valóban Albrecht Dürer világhírű és kiemelkedő kvalitású apokalipszis sorozata nyitja a tárlatot. Az ő sorozatával párhuzamosan másik három apokalipszis sorozat is látható. Idősebb Lukács Cranach fametszetei, Jean Duvé francia művész kézmetszetei, és a néhány évszázaddal későbbi Odéon Redon litográfia sorozata. Ezeket a műveket kiegészítik a régi képtár és a régi magyar gyűjtemény festményei, valamint a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében őrzött magyar grafikák. Az, ami itt egyedi ezen a kiállításon, hogy egymással szemben, egymással párhuzamba állítva láthatjuk most ezen a tárlaton Dürer sorozatát, és vele szemben a pilléreken Jean Duvé rézmetszeteit, amiben az az érdekes, hogy Dürer hatott Jean Duvére, és az ő motívumai alapján dolgozott, de egy teljesen egyedi és egészen más stílusú manierista sorozatot hozott létre.
A kiállításnak van egy külön szekciója, ahol a téma ugyanaz, de az alkotók, illetve az alkotások formátuma az egészen más.
A formátum az annyiban más, hogy a gyűjteményben megtalálható három üvegablakterv, amelyek alapja, tehát előképe egy fametszet sorozat, és ezt egy bizonyos Zsigmond Hebenstreit a 17. század elején üvegablaktervekké alakította át. A kiállításon magyar művészek, a 20. század második felében ért magyar művészek, Kondor Béla, Stedner Béla és Csohány Kálmán grafikái képviselik az apokalipszis fogalmának az egzisztenciális szorongását jelképező aspektusát. Kondor Bélának az apokalipszis egy kedvenc témája volt. Stedner Béla közvetlenül utal Albrecht Dürer sorozatának legismertebb darabjára, az apokalipszis lovasaira. Csohány Kálmán részkarcai pedig megint csak Dürerre vezethetők vissza, ami nem véletlen, mert Stedner Bélához hasonlóan egy 1971-es Dürer születésének 500. évfordulójára készült Magyar Nemzeti Galéria beli kiállításra készültek a művek.
A kiállítás kurátorát, Bodnár Szilviát, a Szépművészeti Múzeum grafikai gyűjteményének művészettörténészét hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást, a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Illisz László, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik, a műsorvezető Kántor Viola.
Kulturális híreket hallottak.